Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, és köszönöm a meghívást, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek közöttetek. Szeretnék megosztani egy mai történetet veletek. Árpi hívott, hogy tudnám-e hozni a gitárt, és akkor röviden mondtam, hogy most nem. Ennek az volt az oka, hogy tegnap este, amikor készültem, akkor összeállítottam az igehirdetésnek a vázlatát, szépen beírtam a számítógépembe, lementettem a pendrive-omra, de ez a kis iPod, amivel jöttem volna, az nem azon a helyen volt, ahol én voltam éppen, úgyhogy elmentem édesanyámhoz, próbáltam megnyitni a fájt, és kiderült, hogy a fáj nem működik. Gondoltam akkor, hogy gyorsan még hazamegyek, és megnézem a gépen, hogy hát, ha még előhozható ez a történet. Hazaértem, de sajnos ott sem tudtam ezt összehozni, akkor már olyan 9 óra lehet, tehát hogy volt még 10 percem, hogy ami eszembe jutott vázlatként, azt leírjam, és aztán jöttem. De úgyhogy ezért nem volt igazán lehetőségem arra, hogy hát ezzel a gitárral még esetleg itt szolgálják közöttetek. Mikor készültem, arra vezetett az Úr, hogy gondoljam végig, hogy milyen világot is élünk mostanában. Hogyha kicsit visszatekintünk, akkor már 2019-ben ugye elkezdődött ez a Covid-járvány, aztán ez húzódott, most már talán úgy tűnik, hogy talán nem annyira vészesnek ítélik a döntéshozók, ezért kevesebb a korlátozás. De aztán közben beköszöntött itt a szomszédunkba a háború, ami szintén jelen van a mindennapjaikban, akárhogy is bármelyiket is nézzük, mindegyik hatással van az életünkre. Meghatározza az életvitelünket. Ugye említettétek a fűtés kérdését, ez nálunk is egy kérdés lesz, hogy hogyan fogjuk tudni megoldani. Tehát akár gazdaságilag, akár az életvitelünkben meghatározó tényezőként vannak ezek jelen. Aztán azt tapasztaljuk, hogy különböző tájfunok söpörnek végig, mondjuk Japán, Puerto Rico, akkor lázadások vannak Iránban, hogy a hijab miatt, a fejkendő miatt megölt hölgy kapcsán. Különböző feszültség, gócpontok vannak még a világban, főleg ott a volt orosz tagköztársaságok területén, aztán ott van Tájván, Kína. Tehát hogy az ember így végtekinti, hogy mi minden van most a világban, akkor felteti a kérdés, hogy na most ez akkor már itt a vég, vagy hol tartunk az idősodrában. És hát amikor ezen gondolkoztam, akkor eszembe jutott az ige, amit Jézus mond, ez a Lukács 21-ben van megírva. És amikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemjetek, mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jöjj mindjárt a vég. Akkor mondta nékik, nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen, és mindenféle nagy földindulások lesznek, és ínséjek, és dőkhalálok, és rettegések, és nagy jelek lesznek az égből. De mindezeknek előtte kezéket rátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, tömlőcökbe, és királyok és helytartók elé visznek titeket az én nevemért. Na tehát Jézus azt mondja, hogy akkor ez még nem a vég. Tehát még nem kell megijedni ebből a szempontból, de lehet azt mondani, hogy ez a bajúdásnak az időszaka, vagy ha azt mondjuk, akkor a végnek a kezdete. Talán így is lehetne ezt megfogalmazni. A mai igénk az a 4 Mózes 29.1-ből fog majd származni. Az a helyzet, hogy mivel a jegyzetemben összekészítettem, és ott gördülékenyen lettek volna az igék. Most így két eszközön próbálom ezt így megoldani, hogy minél gyorsabb legyen. Így szól az ige, és arra kérlek bennetek, hogy álljunk fel Isten jelenlétében. 1. A 7. hónap első napján szent összegyülekezésetek legyen. Ne végezzetek semmiféle foglalkozáshoz tartozó munkát. A kürdzengés napja ez. Foglalja a gyülekezet. Mi pedig egy rövid imádságot mondanék el. Köszönöm, édesatyám, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben az Úr Jézus Krisztus nevében, és kérlek téged, Uram, hogy a te szent lelked által bonts ki számunkra a te üzenetedet, és áldj meg ebben, hogy jó eszközöd, hatékony eszközöd tudjak lenni. Köszönöm neked, Uram. Amen. Tehát, ahogy felolvastam az igét, lehet, hogy sokakban megfogalmazódott a kérdés, hogy hát mi közünk nekünk ez a kürtzengéshez. És hát az a szerencse ért minket, hogy ez a 7. hónap elseje, ez a zsidó naptár szerint ez a mai napra esik. Tehát ez azt jelenti, hogy szeptember 25-én este kezdődik az az ünnep, amit Rosh Hasánaként ismerünk. Az év feje, vagy az év kezdet, az új év gondolatát hordozza. És ez pedig a 5783. év ebben a tekintetben, legalábbis a zsidó időszámítás szerint. Tehát mi közünk nekünk ehhez a kérdéshez, mikor itt a kürtzengésről van szó, és milyen módon függ össze az Ó és az Új Szövetség ebben az értelemben. Itt ugye egy őszi ünnepről van szó, és sokszor úgy van, hogy a tavaszi ünnepekkel azért jobban tisztában van a keresztény nép. Ugye ott van a húsvét, amit ugye Peszák, a peszaki vacsora, ami egy utolsó vacsoraként jelenik, meg aztán ott van a kovásztalan kenyerek ünnepe, ami szintén jobban beazonosítható a számunkra. Aztán jelen van ugye ebben az első zsenge ünnep, ami a Jézus mint feltámadásának a jeleként értelmezhető. És aztán onnan még számítunk ugye 50 napot, és akkor elérkezünk a Sávóthoz, amely egy aratási ünnep volt, azt mi pünköstként ismerjük, és így látjuk, amikor az aratás ebben az értelemben a gyülekezet megalapítása, 3000 lélek aratása megtörtént. De mit kezdünk a kürtzengés ünnepével, ami manapság már nem is ezen a néven ismert, hanem ahogy az előbb mondtam, a Rosh Hasanaként. Mit kezdünk a Jom Kippurral, mit kezdünk a Szukott ünnepével. Tehát, hogy ezek olyan ünnepek, amelyekre hogy nincs igazából megfelelő rálátásunk, általában nyilván valakinek van, de hogy fontos kérdés ez, hiszen minden olyan ünnep, ami bibliai ünnepként jelenik meg az igében, az valamilyen módon előrevetítette Jézusnak a szolgálatában, az üt történetben betöltendő szerepét. És ahogy mondtam, a húsvét, a zsengék ünnep, a kovásztalan kenyér és a pünkös, ez úgy megragadható a számunkra. De mit kezdünk a kürtzengés ünnepével? Ez a nagy kérdés számunkra. Most milyen formában tudjuk ezt összekapcsolni az új szövetségi üttörténeti eseményekkel? És amikor ezen gondolkozunk, akkor azt látjuk, hogy a kürtzengés, ami a kosszarnak a megfújása volt, az általában az új szövetségben a nép összegyűjtését jelentette. Ugye itt is azt olvastuk, hogy egy összegyülekezésre hívta a kürt az embereket, hogy ne végezzenek semmi a foglalkozáshoz tartozó munkát, és ez egy szent összegyülekezésnek a napja. A következő ige, ami még ehhez kapcsolódik, ezt próbálom most itt gyorsan megkeresni, ez a 3 Mózes 23 és a 24. versétől fogom olvasni. Azt mondd ezt Izrael fiainak, a 7. hónapban a hónap elsején pihenőnapotok legyen, szent összegyülekezés emlékeztető kürtöléssel. Ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát, hanem mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. Látjuk ebből az ige szakaszból, hogy itt valamilyen emlékezésre hív, nem csak összegyülekezésre, hanem egy emlékezésre is. És amikor keressük az igében, hogy mi lehet ez az emlékezés, akkor igazából, akik ezt nálam jobban kutatták, azt mondták, hogy igazából nem találni semmi olyan kézzelfogható eseményt, ami megelőzőleg, mint egy megemlékezés ott lehetett volna a nép számára. Tehát akkor levonhatjuk talán a a következtetés, hogy itt valami más tartalomról van szó. Ugyanakkor a zsidó írástudók próbálkoztak megtalálni összefüggéseket arra vonatkozóan, hogy mire lehet ez az emlékezés, vagy ez az emlékeztetés. És ők azt találták, hogy Ábrahám, amikor elvitte Izsákot megkötözve feláldozni a Mória hegyére, akkor ott megjelenik egy kosszarv, ugye egy kosszarv az, amivel ezt a kürtölést teszik, megjelenik, és ezzel kapcsolták össze, hogy amikor Isten gondoskodott helyettesítő áldozatról Izsák helyett, akkor a kos a szarvánál fogva akadt fönn ott a bozótosban, és ő lett az áldozat. És ilyen értelemben Izsák valamilyen szempontból Jézus mint előképként mutatja meg számunkra az igében, és tudjuk azt, hogy Jézus, és hisszük azt, hogy Jézus az, aki helyettesítő áldozatként halt meg mindannyiunk bűnéért. És ebben a tekintetben lehet egy ilyen összefüggés, hogy erre emlékeztetve és gondolhatunk mi a kürtzengés ünnepére, de van ennek egy távolabbi jövőbe mutató funkció is, azt gondolom, az igéből ezt kiemelhetjük. Ugye tudjuk azt is, hogy olvastam, és hogy áldozatok bemutatása is volt akkoriban még ehhez az ünnephez kapcsolódóan. De azt is látjuk, hogy a templom lerombolását követően az áldozatok megszűntek, és innentől kezdve az ünnepek valamilyen értelemben megváltoztak. Muszáj volt, hiszen hogyha tovább akarták folytatni a vallásos életüket, akkor valamilyen módot kellett találni arra, hogy hogyan tudják tovább is az istentiszteletet folytatni a templom lerombolását követően. Ez ugye időszámításunkban 70 körül történt. És azt látjuk, hogy mivel az áldozatok lehetősége megszűnt, ezért egy új tartalmat adtak ennek az ünnepnek, és már nem kürtzengésként emlékeztek erre az ünnepre, vagy illetve hát benne foglaltatik, hanem ez átalakult egy ilyen zsidó új évvé, amikor elkezdődik egy új. Egyébként magában a Bibliában több új év is van, a tizednek az új éve, a királyok új éve, a fák új éve, és van ez a úgynevezett polgári új év is. Amikor ezzel az ünneppel kapcsolatban a mai szinten megvizsgáljuk, hogy mi az, amit tartanak, akkor azt látjuk, hogy ez a nap úgy is bevonult a zsidó gondolkodásba, hogy ez az ítélet napja is. Tehát ezen a napon, vagy ezeken a napokon mindenki el fog vonulni majd az örökkévaló előtt, és az örökkévaló könyveket nyit meg, és kit az ő cselekedete szerint ítél meg. Akik jót cselekedtek, azok a jók könyvébe iratnak, akik rosszat, azok a rosszak, a gonoszak könyvébe is vannak, ugye a köztes állapotban lévők. A lényegét tekintve az a fontos, hogy ebben a pár napban mindenki számot vet az életével. Nyilván mi is úgy vagyunk ezzel, hogy az ige alapján minden alkalommal igyekszünk rendezni a mi életünket, akár Istennel, akár embertársainkkal, de van, amikor jó megállni, és egy kicsit visszatekinteni, számot vetni, és megnézni azt, hogy Isten rávilágít-e valami olyan dologra, amit mindenképp fontos lenne rendeznünk. És ebben az időszakban van a 10 bűnbánó nap, amikor mindenki magába száll, és egy önvizsgálatot tart, és ilyenkor, hogyha bárki, úgymond valaki elé jön, hogy vele valamilyen rendezetlen kapcsolata van, akkor az a szokás, az a bibliai felhívás, hogy rendezzék ezeket a kapcsolatokat, ilyenkor bocsánatot kérnek egymástól, és 10 napon keresztül bűnbánó imádságokat mondanak a zsinagógákban. De hogyan kapcsolódik ez továbbá a következő őszi ünnephez, akár Jom Kipurhoz is, ugye, ami az engesztelésnek a napja. Itt is látjuk azt, hogy a főpap egy évben egyszer ment be a Szentek Szentjébe. Most itt is látjuk a Jézussal való összefüggést, hogy Jézus is egyszer ment be a mennyei szentébe, és egyetlen egy áldozatával örökre célba jutottá tette, ugye az úgy írja a több fordítás, hogy tökéletessé tette azokat, akik ő benne hisznek. Tehát, hogy ez egy olyan ünnepkör, ami még talán előttünk álló, jövőben mutató, az Istennel való közösségünkben kapcsolatunkban jövőben mutató valóságot tár fel elénk, és egyfajta módon megmutatja a jövendőt. Hiszen a Szukkot, ez pedig arról szól, hogy az Isten a népe között lakozik. Tehát itt az Úr Jézus engesztelő áldozata, eljövetele és az ezer éves királyságnak a gondolata bontakozik ki. És nagyon érdekes, hogy ezen a napon, mármint Jom Kipur napján is megszólal a kürt, és ez kapcsolódik az a 7 éves rendszerhez, amikor mindig volt egy elengedés. Ugye a 7 éves a szombat év, a nyugalom éve, aztán, hogyha 7x7 ilyen év eltelt, akkor következett a jóbél év, az elengedésnek az a fajta év, amikor minden dolog, ami megváltozott, elromlott, vagy kikerült valakinek a birtokából, az valamilyen módon visszakerületett, és újra tiszta lappal tudott mindenki kezdeni. És amikor emlékeztek, hogy a Lukács 4:6-19-ben Jézus beszél arról, hogy az Úr felkente őt, az ő lelke van rajta, hogy hirdesse az evangéliumot, az örömért, a győzelmért a szegényeknek, hogyha megnézzük, akkor ez lehet az ószövetségi összefüggésben alázatosaknak, akik nyitottak arra, hogy befogadják az Istennek a beszédét, és akkor azt mondja, hogy hirdessem az Úrnak a kedves esztendejét. És ez a kedves esztendő, ez szoros összefüggésben van az elengedés évével, a jóbél évvel, és Jézus ezt hirdette ki, hogy az ő vele való közösségben egy új kezdetnek van lehetősége, és nagyon sok talmudi bölcs azt mondja, hogy ez az újjászületésnek a képét is hordozza ez a gondolat, hiszen a bűneiből megszabadított ember tud igazán egy új lappal kezdeni minden. Akkor is, hogyha esetleg a vagyona is visszakerül hozzá, mert ilyenkor a vagyontárgyak is visszakerültek. Tehát minden, ami valaha hozzátartozott, vagy hozzátartozott az emberhez, és ez most fizikálisan értendő, de szellemi értelemben is átgondolhatjuk, az visszakerül arra az eredeti helyére, ahova Isten azt adta, ajándékozta, tervezte. Tehát ilyen értelemben szellemi módon is egy újjászületésben, az Istennel a közösségnek a helyreállásában egy olyan dolog történik, amiről itt a bizonyságban is szó volt, hogy Isten azt akarja, hogy ez a helyreállás, ez az Istennel a közösség, mint ahogy eltervezte ő ezt eredetileg, az meglegyen az ember számára. Tehát ez a kedves esztendő már egy olyan összefüggés, amit mutat az Ó és az Új Szövetség ebben az őszi ünnepkörben. De azt kell látnunk, hogy alapvetően a messiási zsidó értelmezés kezdte el ezt a kürzengés ünnepét egy kicsit újra megpiszkálni, újra egy új megvilágításba hozni, hiszen ahogy az elején mondtam, a tavaszi ünnepek azok valójában megragadhatóak a számunkra, az őszi ünnepek azok kevésbé. És amikor ezt kutatgatjuk, akkor azt látjuk, hogy a fordításokban sok esetben elvész számunkra az, hogy itt tényleg egy kürtzengésről, vagyis a sófár hangjának a megszólalásáról van szó, hiszen sokszor harson átír a magyar fordítás, ami számunkra egy más fajta hangszert hoz a képzetünkbe. De nagyon érdekes, hogy amikor nem én, hanem amikor mások, akik ehhez értenek, vizsgálták a szír újszövetségi iratokat, ezt a pesitának hívják, akkor azt vették észre, vagy azt vehetjük észre most is, hogy sok esetben ott még megőrizték azt a fajta összefüggést és gondolkodást, hogy ahol mi harsonát olvasunk, ők ott sófárt olvasnak. És így nagyon érdekes, hogy ha megnézzük a Máté 24:31-et, akkor ott is találhatunk valamit, ami ezzel kapcsolatban számunkra is érdekes lehet. Tehát a Máté 24 és a 31-es vers. És itt már az az összegyűjtés jelenik meg, ami az utolsó idők összegyűjtésére vonatkozik. Azt mondja, és elküldi angyalét nagy harsonaszóval, vagyis nagy kürtzengéssel, hogyha azt az összefüggést próbáljuk megragadni, ami az ószövetségi zsidó háttérből itt megjelenhet. És összegyűjtik az ő választottét a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Tehát láthatjuk azt, hogy itt a kürtzengésnek ebben az értelemben van egy olyan értelme, ami az őszi ünnep tekintetében, az Ószövetségben még talán nem megragadható, de Jézus, ahogy ezt kifejti, ahogy ezt kibontja számunkra, akkor ez azt a fajta összegyűjtést mutatja számunkra, amikor az Úr az övéit magához hívja. És itt tudjuk még megnézni az 1 Korintus 15-52-t is, ami szintén ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. Azt mondja, hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Tehát látjuk azt, hogy itt megint ugyanez a gondolat jön fel, mint ami Jézusnál megjelenik, Pálnál is megjelenik, hogy az a kürt szó, az a sófár szó, ami összegyűjti az ő népét, az valami természetfeletti módon fogja megragadni a mi életünket. Mindazok, akik hisznek, ugye, azt mondja, akik elhunytak, azok feltámadnak, akik pedig még életben vannak, azok pedig elragadhatnak az Úrnak a fogadására, az ő jelenlétébe, és aztán azt mondja, hogy attól kezdve pedig örökké vele lesznek. És ez kapcsolódik még az 1 Tesszalonika 4.16 is, ami szintén ezt a gondolatot erősíti meg. És látjuk, hogy itt több helyen is ezt erősíti meg a Szentlélek, az evangélium leírója, illetve Pál apostol által. Azt mondja, mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljövetéig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó vagy a kürt zengés hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállani a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására, a levegőjékbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Tehát a 18. versig olvastam. Tehát látjuk azt, hogy a kürtzengés ünnepe ebben az értelemben nekünk ma az újszövetségi népnek előrevetíti azt, hogy az Úr közel. És hogy az elején azzal kezdtem, hogy micsoda világot élünk, hogy mi minden van ebben a világban, és már azt gondolhatnánk, hogy itt a vég, de ez még nem a vég, hanem egy olyan időszak, egy olyan vajódási időszak a világban, egy olyan korszak, ami előtt még állunk, az a fajta üldöztetés, ami még ebben a formában, legalábbis itt Európában nem jelent meg. Azt tudjuk, hogy a világ több táján, vagyis hát ha megnézzük, a leginkább üldözött vallás az a kereszténység, de hogy eljön az az idő, amikor esetleg ezzel is szembesülnünk kell. De minden esetre, ami fontos és lényeges, hogy készüljünk fel. Mint ahogy felkészülnek a Rosh Hashana, vagy a kürtzengés napjára a zsidó barátaink is, és egy önvizsgálatot tartanak. Keresik az Urat, keresik azt, hogy mi az, amiben változtatniuk kell, hogyan kell esetleg az embertársaikhoz, hittestvéreikhez fordulni. Mi az, amiben esetleg Isten ítélete lenne rajtuk, és ezen változtatni lehet. Mint ahogy mi számunkra is minden nap megvan a lehetőség, de most ezen a napon talán különös módon összecsengve ezzel az ünneppel, mi magunk is megállhatunk, és odállhatunk Isten jelenlétébe, és elkezdhetjük vizsgálni a mi szívünket, hogy ki az a testvér, ki az a személy, akivel szemben esetleg olyan dolgot hordozunk, ami nem tetszik az örökké való Istennek, a mi Urunknak. És itt a lehetőség arra, hogy megtegyük azt a lépést, ami rajtunk áll. Ugye azt mondja az írás, hogy ami rajtunk áll, azt viszont tegyük meg. És sokszor az Isten tiszteletnek a minőségét határozza meg az, hogy hogyan is viszonyulunk egymáshoz. Ugye tudjuk ezt a Máté 24-ből, hogy amikor Jézus beszél a hegyi beszédben arról, hogy hát elmehetsz te Isten tiszteletre, de hogyha valakivel nincs rendezett viszony, akkor hagyd ott a te hálóáldozatodat, vagy hagyd ott azt a helyszínt, és inkább menj és próbálj meg megbékülni azzal, akivel ez a konfliktus van a szívedben, és aztán térjél vissza, és aztán akkor majd működni fog a dolog. Tehát kaptunk egy figyelmeztetést ezen az ünnepen keresztül, kaptunk egyfajta bátorítást arra, hogy az Úr vissza fog jönni, hiszen ezt megígérte, János 14.3-ban mondja ezt, hogy elmegyek és helyet készítek, és visszajövök értetek, és ti velem lesztek együtt. Tehát ez egy nagyon fontos momentum, hogy az őszi ünnepek előrevetítik mindazt, ami még előttünk áll. Jézus visszajövetelével előttünk áll abban a tekintetben, hogy megkezdődik az ezeréves királyság az Istennek, és mi ebben részesülhetünk. Még az is egy fontos dolog, ami még ehhez kapcsolódik, az, hogy a sófárfújás nem csak az összegyűjtésnek a jele szokott lenni az Ószövetségben, hanem amikor egy király valóban bevonul, akkor is használták, és sőt a királyi avatásnál is használták a sófárnak a megfújását. És a Zsoltár 47.6-9-ig ige szakaszt szeretném így végezetül még felolvasni. Tehát akkor Zsoltárok 47, és 6-tól 9-ig. Felvonul az Isten újjongás közben, kürdzengéssel jön az Úr. Zengjetek Istennek, zengjetek, zengjetek királyunknak, zengjetek, mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket. Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten. Tehát láthatjuk, hogy amikor például a Sínai hegyen megjelent az Isten a Mózessel való közösség és a kőtáblák átadása idején, akkor is nagy kürdzengés volt a hegy körül, olyan hangos volt, hogy a nép megrettent. És akkor az volt a feladatuk, hogy megmossák a ruháikat, csak olyan közelségbe mehettek, hogy a hegyet nem érinthették meg. Tehát egy megszentelt hely, egy megszentelt időszak volt ez. És itt olvasjuk a Zsoltárokban, hogy az Isten a kürdzengéssel jön el, sőt, ez az ő kürtje lesz megfújva, sőt, ő maga fújja meg ezt a kürtöt, és ebben az értelemben milyen szoros összefüggés fedezhető fel abban, hogy Jézus Krisztus a király a királya, aki amikor visszajön, akkor is egy kürdzengés fogja ezt bevezetni. És ez az időszak mindenképpen az az időszak lesz, amikor mindannyian majd megállunk az ő jelenlétében. És nyilván azt mondja az írás, hogy akik hisznek ő benne, és az életüket átadták számára, azok ilyen értelemben a jutalom átadásra gyülekeznek. De tudjuk azt, hogy lesz majd egy olyan nap is, amikor nem csak jutalmat fognak kapni az emberek, hanem igazából ítéletre fognak kerülni, és Isten előtt könyvek nyittatnak meg hasonlóan, mint ahogy ezt a Rossz Hasana kapcsán is említik a zsidó barátaink, és ott azokból a könyvekből fogja majd Isten az ő ítéletét meghozni. Mi volt talán ennek az egész mondandónak az eszenciája, összefoglalása? Talán az, hogy legyünk készen, hogy készüljünk, hogy minden nap vizsgáljuk meg magunkat Isten jelenlétében, és hogyha valami olyan dolog van az életünkben, akkor igyekezzünk azt rendbe hozni minél előbb, mert hogy a vajudás időszakában vagyunk. Nagyon bölcs rabbi egyszer azt mondta, hogy mindenki térjen meg a halál előtt egy nappal. És hát kérdezték Nadát rabbiát, hogy hogyan gondol. És mondja, hát igazából senki nem tudja, hogy mikor hal meg, tehát ebből a szempontból akkor fontos ma megtérni, és ez teljesen összecseng a zsidókhoz írt levélben, ma, ha az ő hangját halljátok, meg ne keménysetek a ti szíveteket. Tehát, hogy mindig a ma az, ami rendelkezésünkre áll, a múlt az elmúlt, azon már változtatni nem tudunk, viszont Istennél tudjuk vinni, a jövőnk meg az ő kezében van, ő pedig azt ígérte, hogy visszajön. És egy utolsó gondolatként még hoznám saját magunk elé a Jézusnak a hegyi beszédben a mi atyánkban elmondott gondolatát, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát egy nagyon fontos gondolatot fektet itt le Jézus, hogy fontos, hogy rendezzük a kapcsolatainkat, és erre hív minket a kürtzengés ünnepe, még hogyha ószövetségi gondolat is, de megtaláljuk benne az ószövetségnek a szellemét, hiszen mondhatjuk azt, hogy a betű megöl, de a szellem az elevenné tesz, és ebben az értelemben fontos mindannyiunk számára, hogy készen legyünk, és hogyha ebben a készségben vagyunk, és megtisztítjuk önmagunkat, amiképpen ő is tiszta, akkor azzal a reménységgel lehetünk, hogy hatékony eszközeiként tudunk jelen lenni ebben a világban, hiszen erre hívott el minket, hogy hirdessük az ő csodatetteit, hirdessük az ő győzelmét, az ő meghívását az örök életbe, és ezt akkor tudjuk igazán hatékonyan tenni, amikor rendezettek vagyunk emberrel és Istennel. És nem véletlen, hogy azt mondja az írás, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. És itt az a fajta dinamis van, ami az Istennek az ereje, és sokat beszélhetünk mi Istenről, és nagyon szép dolgokat mondhatunk, és sokszor tesszük is, de nem biztos, hogy van ereje, mert hogy nincs meg mögötte az a muníció, az az Istennel való közösségnek az a békessége, szentsége, ami feltétlen szükségessége annak, hogy ez erővel és hatékonyan tudjon működni az életünkben, és a mások életében áldást tudjon teremni. Nyilván Istennek van hatalma arra, hogy a mi gyengeségeinket kipótolja, nyilván van hatalma arra, hogy ezeket a helyzeteket valakinek az érdekében az ő kegyelméből átformálja, és ezt biztos sokszor meg is teszi, de a mi közösségünk, a mi kapcsolatunk Istennel, az alapvetően az engedelmességünkön áll vagy bukik. Ugye azt mondja Jézus, hogy aki engem szeret, az megtartja a parancsolataimat. Tehát azokban jár, azokban gondolkozik, azokban él. Az az ő életvitele. És nyilván nem vagyunk hibátlanok, bár ugye tökéletesek vagyunk, mint ahogy hallottuk, de hogy hibátlanok nem vagyunk, tökéletesek pedig Isten kegyelméből lehetünk. Ezért fontos az, hogy ezeket a dolgokat Isten elé vigyük, és ezeket rendezzük. Ha ezt megtettük, akkor minden rajtunk álló dolgot megtettünk, és innentől kezdve az Istennek az ereje, a munkája azért a főszerep, és ő az, aki cselekszik, és azért övé minden dicsőség. Úgyhogy ez lett volna az üzenetem, lehet, hogyha megvan a jegyzetem, egy kicsit bővebb, és még egy-két dolgot hozzá tudtam volna fűzni, de lényegét tekintve ez a lényeg, hogy készüljünk, ha kell a dolgokat rendezzük minden nap, és hogyha nem tettük, akkor álljunk meg egy pillanatra most ezen az ünnepen, gondoljuk át, és annak reményében, annak a áldásos jövőnek a reményében, amit ezek az ünnepek üzennek, hogy Jézus visszajön, Jézus elragad minket, vele közösségben leszünk, és örök életünk van az ő kegyelméből, és éljünk ennek az áldásnak minden szegmensével, amivel lehet. Örüljünk az Úrnak, és ő jönni fog, és el fogja foglalni a trónszéket, mint ahogy ez a Zsoltár 47.6.9-ben megíratott. így legyen mindannyiunk életében. Amen.